Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége Fekete Edina.
Sziasztok!
Edinát a Könyv legyen veled néven találjátok meg az Instagramon és a Facebookon is, és korábban már voltál a vendégem, és erre a mai adásra azért szerettelek volna meghívni, mert te mindig nagyon jó könyveket szoktál ajánlani, és ebben az adásban olyan, hát igazából egy ilyen segítségnyújtó adásnak gondoltam ezt. Hát igen, tehát nagyon-nagyon nehéz lehet szerintem sok embernek karácsonyi ajándékot venni, főleg azért, mert brutálisan sok könyv jelenik meg minden évben, és egyre drágábbak a könyvek, tehát egyre jobban meg kell fontolnia mindenkinek, hogy melyik az a könyv, amivel mondjuk tényleg be fog találni az illetőnél, akit meg akar ajándékozni. Úgyhogy arra gondoltam, hogy olyan könyveket fogunk nektek ajánlani ma Edinával ebben az adásban, és majd egyébként Tamarával is lesz egy ilyen adásunk, Fár Tamarával, amiben kicsit segítünk olyan szempontból így elnavigálni, hogy milyen személyiségtípusnak, vagy mondjuk milyen más szerzőkért rajongó, vagy más könyvekért rajongó olvasónak lehet egy-egy könyv ideális választás így a fa alá. Úgyhogy kezdem is akkor az első ajánlásommal, ami egy Ferrante rajongó, ugye Ferrante nagyon-nagyon trendi és nagyon népszerű írónő, bár szerintem egyébként már kicsit kevésbé trendi, talán néhány évvel ezelőtt volt így a csúcson. Ezzel együtt azért abszolút stílusteremtő volt, és azt hiszem, hogy egy olyan szempontból mindenképpen egy trendet hozott be, hogy azért látjuk, milyen sok hozzá hasonló témákkal foglalkozó könyv jelenik meg évről évre magyarul is. Ugye Donatella de Pietrantonio volt például szerintem, aki eléggé köthető mondjuk a Ferrante világához. Te olvastad szerintem, Edina, ugyancsak, meg együtt voltunk talán a beszélgetésen is tavaly a könyvfesztiválon.
A szerzővel. Ugye a Visszaadott lány.
Igen, a Visszaadott lány, és ugye a Halász negyed volt annak a folytatása, és ő itt ugye vendég is volt tavaly, és az a szerző, akit ajánlanék nektek, az pedig Beatrice Salvioni, akinek az Átkozott című könyve néhány hónapja jelent meg a Park kiadónál, és nagyon hasonló a témaválasztása is, viszont egy más korszakba, ugye Mussolini hatalomra jutásának a korszakába helyezi ezt a történetet, Észak-Olaszországba, két kislánynak a barátságáról, egy nagyon, ugye a Ferrante rajongók szemére nagyon ismerős alapmotívum jelenik meg ebben a regényben, és az a kiinduló pontja gyakorlatilag ennek a történetnek, hogy van egy nagyon magányos kislány, aki egy ugye jól szituált, ugye egy gyár tulajdonos apukának, aki ugye próbál boldogulni a megváltozott politikai helyzetben, és megtalálni a számítását, és ugye az ő eléggé nagyra vágyó feleségének, aki a lányával kevésbé foglalkozik, nyilván tudja, hogy milyen társadalmi elvárásoknak kell megfelelni a lányának, de mondjuk, hogy tényleg odafigyeljen az érzéseire, az már kevésbé prioritás számára. Ők a szülei annak a kislánynak, aki eléggé magára van hagyva, és eléggé magányosan, ugye egyedüli gyerekként eléggé magányosan él, és a kisvárosban van egy ugye nála jóval kevésbé jól szituált családból származó, az Átkozott nevű, egyébként Madalénának nevezett kislány, akitől mindenki óva inti, és azért, mert úgy gondolják, hogy csak bajt hozhat arra, akivel barátkozik, vagy akár csak szóba áll. És nyilván ugye teljesen ellenállhatatlaná teszi emiatt a főszereplőnk szemében az Átkozottat. Gyakorlatilag ez a tiltás és ezek a figyelmeztetések, úgyhogy nyilván az ő barátságukról és az ő védésdalszövetségükről szól ez a regény. És ami szerintem az erőssége, az együtt, hogy azért nem tökéletes, ez egy első könyves szerző, egy 20-valahány éves kreatív írást tanult lánynak a könyve. Abszolút letehetetlen, tehát én ezt egy néhány óra alatt olvastam el, tehát ilyen szempontból tényleg olvastatja magát. Jól adagolja szerintem így a feszültséget is. Ugye van egy eléggé komoly előrevetítés, mert gyakorlatilag a legelén egy konfliktus, tehát tudjuk jól, hogy valakit meg fognak ölni ezek, vagy hát meg fog halni a két kislány miatt egy férfi. És ugye azt mutatja be a regény, ahogyan eljutunk eddig a pontig. Ugye ez nem volt egy spoiler, mert tényleg ez a legelső oldalon kiderül. És nagyon szépen bontja ki azt, ahogy ez a két kislány megváltoztatja egymás életét, és az, ami Ferrante könyvének az erőssége, tehát az a fajta testvériség, ami két nem vér szerinti testvér között létezhet, az nagyon jól megjelenik egyébként ebben a regényben is. Úgyhogy aki szereti az ilyen történeteket, és biztos, hogy nagyon sokan vannak Ferrante meg Pietrantonio rajongók, azok biztos, hogy, és szeretik ugye az Olaszországban és akár az ilyen történelmi körülmények között játszódó regényeket, azoknak ez egy nagyon jó választás lesz, nagyon jó karácsonyi ajándék, mert tényleg beszippant, és lehet, hogy utána mondjuk még elő lehet venni kicsit összehasonlításképpen mondjuk a többi Ferrante regényt akár újraolvasni. Mert érdekes azért így tényleg így a párhuzamokat megkeresni mondjuk ezeknek a kislányoknak a barátságában, meg a Ferrantei két lánynak a barátságában.
De egyébként megjelent nemrég egy Ferrante könyv, csak nem regény.
Igen.
És az előző könyv se regény volt, szóval most már jó lenne, hogyha kijönne valami.
Igen,
Ferrante
érdekes,
regény.
Hogy nem írt azóta. Igen, mert ugye a Gomolygás, hiszem, az a címe ennek az új, ugye ez egy, hát nem egy életrajzi kötet, hanem inkább mindenféle írások, amik az írásához, tehát az ő íróvá válásához, meg az írói arszpoétikájához kapcsolódnak, talán interjúk is vannak benne.
Igen, és az előző is a írt levelek, én csak beleolvastam a könyvesboltba, és például azt hiszem talán az első írás, amiben elmagyarázza, hogy miért nem akar előlépni ő, mint szerző. És ez tényleg nagyon érdekes és érthető.
Ja, hogy miért ragaszkodik az
hogy a miért maradt titokban a személye. Igen.
És igen, nekem az előző könyv, a Véletlen találatok, az megvan, az pedig, amit a Guardiannek írt. Ugye az egy ilyen esszé kötet volt, ugye nagyon rövid, ilyen két-három oldalas esszéket írt, azt hiszem egy éven keresztül, és az jelent meg.
Igen, és az nagyon személyes, tehát hogy abból azért egy kicsit meg lehet tudni, hogy
igen,
arról,
igen,
hogy ki
igen. Hát vannak ugye ilyen oknyomozó újságírók, akik már feltárták elvileg a kilét, vagy felfedték a kilétét. Ugye ez nem lett hivatalosan soha megerősítve, de ezzel együtt azért tényleg érdekes, hogy már jó ideje nem jelent meg regény tőle, és abban sem vagyok biztos, hogy azok a, ugye nem a nápolyi tetralógiához kapcsolódó regények, azok későbbiek, mert szerintem a nápolyi az későbbi
talán
könyve
az
volt.
Igen. Nápolyi
igen, igen. Igen, mert a többi regényét azokat korábban írta. Úgyhogy hát egy jó ideje már nem írt.
Hát akkor hajrá, Ferrante, és most már írjál nekünk regényt is.
Igen, és hát még a végén több lesz a Ferrante epigon. Így különböző kiadóknak a kínálatában, mint az eredeti.
Igen, ott beszélgettük a podcast előtt, hogy egy trendet indított be tulajdonképpen.
Igen, abszolút. Tehát nagyon érdekes, mert ez a fajta ilyen exportcikk, tehát most van nyilván a gasztronómiában a, nem tudom, pizza meg a tiramisu, és akkor, hogyha ezt mondjuk lefordítjuk a könyvkiadásra, akkor biztos, hogy azért a Ferrantei világ, azért ez egyértelműen tetten érhető, hogyha megnézzük, hogy milyen témákkal foglalkozó regények jelennek meg, és nem csak nálunk, hanem ugye ez világszinten egy jelenség, hogy milyen könyveket vesznek meg szívesen a kortárs olasz szerzők.
Igen, a fókuszban állította a női barátságot.
Igen. Úgyhogy kíváncsi, hogy ez meddig, milyen lesz ennek a kifutása, hogy mondjuk ez még csak az elején járunk, vagy ez már lecsengőben van, és mondjuk mi pont ezeket. Azt hiszem, hogy az Átkozottból egyébként lesz tévésorozat, tipikusan egy Netflixes sorozatra kívánkozik ez a történet, és jól lehet adaptálni, tehát mondjuk tényleg ebből a szempontból is egy erős sztori. Ami nekem annyira nem tetszett benne, hogy nyitva hagyja a végét. Tehát, tehát nem olyan értelemben, hogy most nem tudjuk, hogy mi történik, de hogy nincs egy ilyen lezárása, és nem tudom, hogy azért, mert hogy ez még egy ilyen folytatható sztorinak gondoltam, vagy csak simán így az író, de szerintem a Netflixes adaptáció az azért az majd ad neki egy ilyen kerek befejezést, mert viszont szerintem azért így oda kívánkozott volna egy ilyen ennél kerekebb befejezés. Legalábbis nekem így hiányzott így a végéről. Na, de akkor nézzük, mit lehetne még venni mondjuk olyan nőknek, akik... Ugye Ferran terajongókat már letudtuk. Milyen ajánlatod van még nekik, Edina?
Hát én azoknak, akik tényleg komolyan olvasnak szép irodalmat, és nem riadnak vissza az 500-600 oldalas regényektől sem, én annak nekik Tompa Andrea legújabb regényét, a Sokszor nem halunk meg című regényt ajánlanám. Egy nagyon összetett mű, ami 1944 májusában indul, Erdélyben játszódik, és hallgattam egy beszélgetést a szerzővel, amiben elmondta, hogy azért ide helyezte ezt a történetet, mert szerette volna az elhallgatott erdélyi holokausztot bemutatni, hiszen ott is százezrek tűntek el, akikről nagyon keveset tudunk, nagyon kevés feldolgozása történt meg ennek az eseménynek. És egy nagyon érdekes szemszögből mutatja meg a holokauszt történetet. Egy zsidó gyermeket fogad be, egy zsidó orvosnőnek a kislányát, néhány hónapos kisbabáját fogadja be az orvosnőnek a dadája, aki megkéri, hogy vigyázzon rá, mert tudja, hogy neki most már őt el fogják vinni, és nem fog tudni vigyázni a gyerekére. És Erzsi, a dada, illetve a férje, Feri, egy gyermektelen házas pár. Úgyhogy ők egy olyan helyzetbe kerültek, hogy ott van náluk egy gyerek, akire nagyon vágytak már, de nem szerethetik meg, hiszen nem az övéké, és ők azt remélik, és arra számítanak, hogy az orvosnő vissza fog jönni, és ezt a babát majd vissza kell adni. Tehát a történet úgy indul, hogy hatalmas kockázatot vállalnak, hogy egy zsidó gyermeket rejtegetnek, és úgy vállalják ezt a kockázatot, hogy nem remélhetik azt, hogy ez a baba végül is az övéké lesz. És itt az elején ez nagyon hosszan, nagyon részletesen történik, nagyon meg lehet szeretni ezt az egyszerű, de mégis intelligens és nagyon nyílt szívű, szeretetteli házaspárt, akik nagyon jó házasságban is élnek. Azt hiszem párkapcsolati szempontból is érdemes figyelni az ő összjátékukat.
Igen, ezt olvastam, meg is jegyezte az egyik kritikában valaki, hogy nagyon ritka egy ennyire jó házasságot, meg egy ennyire boldog párkapcsolatot látni viszont egy regényben. Tényleg annyira elszoktunk, mert mindig a diszfunkcionális családokról, meg kapcsolatokról van szó, hogy üdítő volt egy ilyen.
Igen, hogy valahogy úgy tudnak egymásnak szabadságot adni, hogy mégis a férfi és a női szerepeket, ezeket a hagyományos feladatokat abszolút viszik. De mégis megengedik egymásnak, hogy egészen más érdeklődési körük legyen. Tehát így a 44-ben ez az egyszerű asszony eljár egyedül színházba, könyveket olvas, amit a férje hordja neki haza az újságot, mert nagyon érdeklik a hírek, hiszen ő a baba miatt be van zárva a lakásba. És ahogy mondtam, így az elején nagyon-nagyon hosszan van ez a történet, amikor még kisbaba, nagyon megszeretjük, ugye nem jön haza sajnos az édesanyja, és a baba így végül ott marad, elkezdik nevelni, és hát nyilván megszerették, nem lehet egy kisbabát nem szeretni az esendősége, és hát a kedvessége miatt, és hát akkor elhatározzák, hogy a nevükre veszik, és valahogy legalizálják az ő létezését, és akkor ennek a bonyodalmai vannak az előtérben, a háttérben pedig ott van a történelem, hogy a 45 után hogyan dolgozza fel a társadalom magát a holokausztot, illetve a szocializmus hogyan épül ki Romániában, és ezt egy magyar származású erdélyi család hogyan éli át. Nagyon érdekes benne, hogy megjelenik egy bábaper is, amiről nagyon keveset tudni, hogy ez egy kicsit olyan, mint ami az orgiában, hogy is hívták a szerzőt?
Zoltán Gábor.
Az orgia regényben jelenik meg, ahol ugye a nyilasok nagyon kegyetlenek a zsidókkal. Itt pedig a bába asszonyokat rendelnek ki, hogy a zsidónőket vizsgálják meg, és ők kihasználják ezt a helyzetet arra, hogy nekik szenvedést is okozzanak. És a főszereplő Erzsinek ez egy ilyen felfoghatatlan dolog, hogy az egyik nő miért bántja a nőt, elmegy a perükre, napokat tölt ott, és végighallgatja a tanúvallomásokat, és ott van nagyon sokat beszélgetnek arról, hogy ez hogy történhetett meg. És akkor utána ugrunk egy nagyot a történetben, felnő lehet most egy kicsit spoilerezek, mert az elején nagyon sokáig nem lehet tudni, hogy a baba fiú vagy lány.
Igen, mert nagyon vicces a neve.
Igen.
Igen. Mert fiú a beszeneve, ami igen. Egyébként egy lánynév.
Igen, tehát hogy Matildot Matyinak becézik, és aztán hát a kislány iskolába kerül, és már tudja, hogy örökbefogadták, és ez, ahogy az örökbefogadott gyerekeknél lenni szokott, egy elég viharos kamaszkort eredményez. Ugyanakkor az hozza neki a megnyugvást, hogy felfedezi magában a színészi képességet. Ugye először a versmondás révén világlik ki a többiek közül, és utána pedig színdarabokban is játszik, és nagyon érdekes végigkövetni, hogy lesz valakiből színész, hogy hogyan gyakorol otthon, hogyan próbálgatja akár a jelmezt, akár a mozdulatokat, akár egy elájulást. Én még nem olvastam olyan könyvet, amiben ezt így meg lehetett figyelni, és ez nagyon érdekes.
Tényleg érdekes, hogy mennyire nem jelentek meg erről még könyvek.
Aztán végigkövetjük ezt a színészi pályát, végigkövetjük a párkapcsolatait, illetve azt, hogy mivel ő örökbefogadott, és nagyon-nagyon keveset tud a szüleiről, hogy hogyan próbál magának identitást találni, amiben fura módon éppen a színészet is segít, hiszen ott mindig egyfajta szerepet, egyfajta identitást vesz magára.
És meddig jutunk el a regénybe? Tehát hány évtizedet ölel fel a történet?
Hát még nyáron...
Tehát látjuk még őt, nem tudom, középkorúként?
Igen, igen. Igen, tehát úgy emlékszem, hogy ilyen 50 éves kora
tehát kb. Rendszerváltásig jutunk el akkor, úgy nagyjából.
Igen, pontosan, talán még utána is. Nyáron olvastam. Annyira erre nem emlékszem pontosan, de abszolút benne van már, amikor a kapitalizmus aztán megjelenik, igen, és hogy abban hogyan próbálnak helytállni, vagy hogy milyen új lehetőségek nyílnak. Ugye a titok egy központi téma a regényben, nem így kimondva, hanem mindig valahogy megjelenik. Ugye erre eleve az, hogy el kell mondani a gyereknek, hogy ő nem édes gyermekük, hogy örökbe fogadták őt, hogy ezt hogyan oldják meg a szülők, hogy ő hogyan próbálja a családja nyomát megtalálni, vagy hogy a...
De ebben segítenek neki a nevelőszülők, hát nem, akik ugye örökbe fogadták, az örökbefogadó nem, szülők.
Nincsen nyom. Tehát épp ezért, éppen erről beszélt ebben az interjúban Tompa Andrá, hogy eltűntek ezek az emberek, és az iratok is eltűntek, vagy bármilyen írásos nyom, ami utána van. Utánuk kellene, hogy legyen. Tulajdonképpen mindenkinek tudom javasolni, aki szeret elmélyedni egy világban hosszasan.
Még ugyanígy maradva, mert az az igazság, hogy amikor az ember könyvben gondolkodik karácsonyi ajándékként, és én nagyon sokszor szoktam könyvet ajándékozni, nem tudom te, hogy vagy ezzel, de nagyon sokszor egyébként nagyon nehéz könyvet ajándékozni, mert ugye félsz, hogy ami mondjuk neked nagyon tetszett könyv, az a másiknak nem fog annyira betalálni, vagy nem fog ugyanazokat érezni, és én így emiatt eléggé félve szoktam egyébként is ajánlani, vagy így úgy érzem, hogy nem feltétlenül az általam legjobban rajongott könyv az a tökéletes választás másoknak. De például akkor a következő ajánlásommal biztos, hogy nem lehet mellélőni. Kordos Szabolcsnak az Egy város újabb titkai című könyvét szerintem. Ezt ugye te is olvastad.
Igen, ugye ez a második része.
Igen, ugye Szabolcs a vendégem volt tavaly, akkor ugye az Egy város titkai című kötetéről beszélt, és néhány hete jelent meg, vagy talán egy-két hónapja a folytatás. Ugye az izlandiaknál egy hagyomány,
egy nap,
hogy
ugye?
Ők mindig, nem, hogy ők karácsonyra könyvet ajándékoznak, és tehát a könyveknek a, nem tudom, 80% az a karácsony előtti időszakban jelenik meg, tehát abszolút ott is ez a kereskedelmi szempontból a legfontosabb időszak így a könyvkiadásban, de hogy ott alapvetően tényleg ez a szokás, hogy mindenki könyvet ajándékoz karácsonyra a másiknak.